Ilyen tanárnén is jön, szemüveg fölött körbenézek. Annak én az iskolában mindig, és nem, hogy mit kell itt emberkedni, itt leskelődünk ki a szemüveg fölött, mint a vadászó vérnyúl, hogy ki legyen az áldozat, na, ki fog ma felállni. Aztán most már tudom, hogy nem arról volt szó, hogy ez a tanárnézés, hanem egyszerűen így nem látja, hogy ki van ott, csak a homát látja, hogy az olvasó szemüveg miatt. Ugye ez megvan a távolság, hogy mire van beállítva. Na, szóval, hol is kezdjem? Bírjátok még a meleget? Éjszaka nem fáztatok? Nem? Jó. Oké. Ugye tegnap, üzenet után elmentünk egy hajókirándulásra. Ez már az üzenet része. És ugye fél egykor indult a hajó. Hát nyilván, amikor a legjobb az idő, akkor van a sétahajó. Egyébként, hogy tetszik a pólom? Fölismeritek? Ugye egy test vagyunk, de majd visszatérek erre. És na, szóval visszatér, vagy elmentünk egy ilyen sétahajózásra, és szép, nyugodt volt a víz, sima, csendes, nem fújt a szél, nem volt vihar, sütött a nap szépen, és úgy siklott a hajó. Ez most nem vitorlás volt, mint korábban, hanem egy motoros hajó. De nyilván zörgött a motorja, meg volt a zenei aláfestés. Tehát nem úgy, mint a vitorlásnál, hogy csak a szelet hallod, hogy suhan a hajó a vizen. És de azért lehetett érezni, hogy nem egy szilárd talajon állsz. Hogy mozgott. Néha picit megbillant a hajó. Volt egy kis bizonytalanság benne. De mi van akkor, hogyha nem ilyenek a körülmények? Fúj a szél. Nem kicsit, nagyon. Mondjuk viharos a tenger, vagy a Balaton. És jó nagy hullámok vannak. És dobálja a hajót jobbra-balra. Akkor mit érzel? Egyre bizonytalanabb az állásod. Meg kell kapaszkodjál. Ki kell támasztani a lábadat, hogy az egyensúlyodat megbírd őrizni. Egy instabil környezetben vagy benne. De vagy a kötéltáncos. Ott van egy szál kötél, és végig megy rajta. És kötél az nem egy stabil dolog. Az leng, az mozog. Folyamatos munka, hogy fönt maradj a kötélen. Megőrizd az egyensúlyodat. Instabil. Instabil környezet. Instabil állapotban vagy. De miért érezzük ezt instabilnak? Mert nem te irányítod. Változik a körülmény, változik a talaj a lábod alatt, és te csak követed. Követő vagy. Követed a kötélnek a mozgását, követed a hajónak a mozgását, reagálunk. Csak reagálunk a változásra. De nekünk, embereknek szükségünk van a stabilitásra. Szükségünk van arra, hogy legyen egy stabil környezet. Egy stabil felület, amin meg tudunk állni, amit tudunk kapaszkodni. Ugye a víz az nem egy stabil dolog. A hajó nem egy stabil dolog. A kötél sem. folyamatosan változik, mozog. A velencéről hallottatok már? Nem. Nem a magyar velence, hanem az olasz. Ugye ott félig a vízre épült, kis szigetekre, és hogyha figyelitek a híreket, többször lehetett hallani, hogy problémák vannak Velencébe a vízzel. Kikerestünk egy kis idézetet, hogy több alkalommal is előfordul évente, hogy Velencét elönti a víz. Hogy a város mélyebben fekvő részein tenger van. Jönnek a darazsak. Hogy volt olyan év, 1966-ban, amikor 200 centiméterrel emelkedett meg az átlagos fölé a vízszint. 2000-ben 144 centiméterrel. 1996-ban több mint 100 alkalommal öntötte el 80 centi vagy ennél magasabb víz a várost. A Szent Márk teret, a Velence alacsonyabb fekvő részeit 1919. november 13-ára víradóan 187 centiméteres vízállást regisztráltak. Nincs egy stabilitás. Velence süllyed folyamatosan a város. De hogy nekünk kell egy alap. Nincs egy alap, ami, egy fix alap, ami megtartsa. Szükségünk van rá. És van egy kérdésem. A te életednek mi az alapja? Te mire építetted az életedet? Most függetlenül attól, hogy most keresztény vagy, vagy nem vagy keresztény. Hiszel Istenben, vagy nem hiszel Istenben? Az életedet mire építetted? Mi az a fundamentum, amin az életed megáll? A döntéseidet mi alapján hozod meg? Jön egy impulzus, és akkor követed, mész utána. Jön egy másik, akkor arra. Jön egy új körülmény, jön egy új megtapasztalás, egy új inger, és eltérít valamilyen irányba. Egészen másfelé, mint amerre korábban mentél. Mint az impulzus vásárló. Bemész a XY áruházba, hipermarketbe, és nézed a polcokat. Van egy 4 soros listád, mit kell venni. Húha, akciós a mosópor, akkor vegyünk mosóport. Ú, de jó néz ki az a ruha. Vegyünk ruhát is. Jönnek az ingerek. Jön az input. És reagálsz. Reagálsz arra, ami ér. És bementél egy rövid listával, és kijöttél 3 kocsival. Mert érnek az ingerek. És egy idő után az ember azt se tudja, hogy milyen rendezvényen van. És ez jellemző a mai társadalmunkra, hogy az ingerek, az impulzusok folyamatosan áramlanak felénk. Folyamatosan bombázva vagyunk különböző reklámokkal, hírekkel, adatokkal. Most nem akarom a Covidot behozni, de azzal is, és elveszünk a hálózat csapdájában. Volt egy ilyen film 1995-96 környékén. Az idősebbek lehet, hogy látták. Sandra Bullock volt a főszereplő, és arról szólt, hogy olyan információ jutott a birtokába, aminek nem kellett volna. És ezért meg akarták ölni, el akarták kapni. Mentek utána, követték. És a hálózat segítségével, az internet segítségével tudták, hogy mikor, hol van, mit csinál. Megváltoztatták a nevét a nyilvántartásba. Igazából neki nem volt semmi kapcsolata a külvilággal, otthonról dolgozott egy gépen, míg a kaját is úgy rendelte, és hirtelen körözött bűnöző lett belőle. Más lett a neve a nyilvántartás szerint, egy körözött bűnöző. De mit is akartam ezzel mondani? Tehát, hogy sok inger ér bennünket, és hogy elveszünk az információ között. Mert hogy nincs egy fundamentumunk, egy alap, amire építhetünk. De milyen alapot tudunk készíteni magunknak? Milyen alapra tudunk építeni? Ha megnézzük a környezetünket, akkor amiket így látunk, tapasztalunk, megfogunk, van ez a mikrofon, ezt valaki megtervezte aprólékosan. Elkészítette. Kidolgozta. Az autódat azt is valaki megtervezte. Az egész csapat dolgozott rajta, hogy az az autó az jól működjön. Amikor kell, akkor meg tudjon állni, jó legyen a fogyasztása, jó legyen a légellenállása, keveset fogyasszon, kényelmes legyen, jól lehessen vezetni, biztonságos legyen. Valószínűleg nem szívesen ülni olyan autóba, amit otthon a sufniba összeraktak, innen-onnan összeszedett alkatrészekből, csak guruljon, de igazából nincsen letesztelve, nincs kipróbálva, nem lett megtervezve. Én biztos nem ülnék bele. De az életünkkel ezt nem mindig csináljuk meg. Pedig abból egy van. Abból egy van. Bármi, amit megveszünk, fontos, hogy az jó minőségű legyen, jól tervezett, jól összerakott, de az életünknek, ott sokszor elfelejtjük ezt. Csak hagyjuk, hogy a körülmények irányítsanak bennünket. Nincs megtervezve, nincs egy alap. Lukács 6. 47-től 49-ig. Aki hozzám jön, meghallgatja a tanításomat, és engedelmeskedik a szavamnak, az hasonló ehhez. Egy ember házat épített, és jó mélyre leásta az alapját. Egészen a kősziklájig ásott, és arra alapozta a házát. Azután jött az áradat, beleütközött a házba, és el akarta sodorni. De nem tudta megingatni, mert erős alapra építették. Aki pedig hallja a szavamat, de nem engedelmeskedik, az hasonló ehhez. Egy ember házat épített, de minden alapozás nélkül, csak a földre. Amikor jött az árvíz, a ház azonnal összedőlt. Csak egy romhalmaz maradt belőle. Máté 7-ben is leírja ezt a példázatot, picikét más. Úgy írja, Máté 7, 24-től 27-ig, aki meghallgatja szavamat, és meg is teszi, amit mondok, az olyan, mint a bölcs, aki házát sziklára alapozta. Esett az eső, jött az árvíz, fújt a szél, és neki támadt a háznak. De az mégsem dőlt össze, mert sziklára építették. Aki pedig hallgatja a szavaimat, de nem teszi meg, amit mondok, az olyan, mint az ostoba, aki homokra építette a házát. Esett az eső, jött az árvíz, fújt a szél, és rázúdult a házra. Az pedig teljesen romba dőlt. Egy kis háttérinformáció. Ott azon a vidéken az éghajlat ilyen félszáraz, szubtrópusi, tehát a mediterrán és a sivatagos éghajlat között a nyáron meleg van, száraz időszak. A téli-tavasz időszakban esik le a csapadéknak a jelentős része, 80-90%-a. És nyáron a folyóknak egy része kiszárad, a meder kiszárad. De amikor jön az esős időszak, akkor hirtelen megtelik vízzel. És ugye ebben a történetben ugye mind a két ember felismerte, hogy szüksége van valamilyen hajlékra, menedékre, ugye az esős időszak előtt. De az egyik látta, hogy ott a folyómeder, homok, amiben könnyű építeni. Beledugom az ujjamat, tudok ásni bele, síma, és arra építette a házát. Akartam behozni egy kis homokot, így demonstrálni, hogy milyen a homok, de valószínűleg már láttatok homokot. De a másik ember leásott a szikláig. Kemény munka. A sziklában nem olyan könnyű ásni. Egészen a fundamentumig leásott. Egy stabil alapot tudott létrehozni a házának. És valószínűleg az első, már rég kész volt a házzal, mikor a másik ember még mindig az alapot ásta. Hely barátom, hát és mit vergészem a sok ásással? Hát, hogy már kész vagyok, már tető fönt van, de még mindig csak ásod az alapot. Vegyél példát rólam, hát sokkal bölcsebb vagyok, mint te. És valóban? Ugye milyen a homok, mikor jön a víz? A homokot elmossa a víz. Kimossa a ház alól. Elveszti a stabilitását. Összedől a ház. Egy alap. Valamelyik nap Balázs beszélt itt a paradicsom magokról, hogy elvetette, és kevés kelt ki belőle. Ugye nyilván ez befolyásolja a magnak a minősége is, hogy mennyi kell ki belőle. De ugye, hogy veted a magokat? Csak kiszórod, baj lesz belőle valami, vagy megtervezed. Nekem az eredeti szakmám az kertész, és nem így csináljuk. Építettem a ház mellé egy kemencét, nem építettem, ez csak példa, és prima jó kemence, 500 fokra föl lehet fűteni, a jó pizzát lehet benne sütni, és akkor szeretnék saját termesztésű paradicsomból szószt csinálni hozzá, és akkor megtervezem, milyen földbe fogom vetni azt a magot, mikor akarom, hogy teremjen az a paradicsom, mikor ideális a körülmények, mikor ideális a hőmérséklet, a paradicsom szereti a meleget, hogy az a föld, amiben elvetem a magot, az megfelelő szerkezetű legyen, jól tartsa a vizet, de mégse álljon meg benne, legyen elég tápanyag, elég levegő legyen a talajban, kellően sík, a szemcse mérete megfelelő legyen. Csinálok egy alapot. Szokták szorva is vetni, meg tápkockába is. Ugye, amikor tápkockát csinálsz, ott sem mindegy, hogy az a föld, amiből készíted a tápkockát, az milyen. Ha túl száraz, akkor szétesik a tápkockád. Ha túl nedves a föld, beleragad a tápkocka készítőbe. Nem jó egyik se. Elveted, de itt még nem ért véget a dolog. Hiába van ott a jó alap, hogyha a gondozás, a táplálás, az nincs meg. Ha nem ápolod azt a magot, azt a veteményt, és aztán learatod a gyümölcsét. Ugye a bolond építőmunkás, ő meg akarta spórolni a fáradalmakat. Nem akart bajlódni az ásással. A homokot sokkal jobb fölletnek gondolta. A könnyebb utat választotta. Rövidlátó gondolkodása volt. Most mi a könnyű nekem? Most, ebben a pillanatban. És aztán 6 hónap múlva mi lesz, az már nem volt fontos. Az már nem volt fontos számára. És a könnyű út, az nem mindig a könnyű út. Sokszor az, hosszú távon az a nehezebb út. A nehéz út az a legjobb sokszor számunkra. Amikor a távolba is nézünk, nem csak az, hogy mi van közvetlenül előttünk, hanem mi van távolabb. Példabeszédek 9-10. A bölcsesség kezdete tisztelni és félni az örökkévalót. Picit kapcsolódik Tamás üzenetéhez. Félni az örökkévalót. Jaj! Hol van, meg ne lásson? Hova bújjak? Nehogy agyon sújtson, mert rosszat csináltam. Nem. Nem ez az Isten félelem. Isten félelem. Tisztelem Istent azért, aki ő. Azért, ami ő. Tisztelem Istent, mert ő teremtette a világot. Tisztelem Istennek a dicsőségét. Tisztelem Istennek az istenségét. Istennek a hatalmát. Istennek a bölcsességét. És nem rettegek tőle, azt mondom, hogy köszönöm, Uram, hogy vagy. Köszönöm, Uram, hogy még élek. Köszönöm, Uram, hogy van levegőn. Hogy dobog a szívem. Köszönöm, Uram, hogy van mit ennem. És köszönöm, hogy megbocsájtod a bűneimet. Amit nap mint nap elkövetek. Amikor tiszteletlen vagyok veled. Mert amikor nem tisztelem az embertársamat, akkor Istent nem tisztelem. Mert ő is ugyanúgy Isten alkotása. Isten lehelte belé a lelket. 1 Péter 2, 4-től 8-ig. Az Úr Jézus az élő kő, akit az emberek visszautasítottak. Isten számára azonban nagyon értékes, mert őt választotta ki. Ezért jöjjetek Jézushoz, hiszen ti is olyanok vagytok, mint az élőkövek. Ti is olyanok vagytok, mint az élőkövek, akikből a szellemi templom épül fel. Ebben a templomban ti vagytok a szent papok, ti vagytok a szent papok, akik a szellemi áldozatokat viszik Istennek. Ezeket Isten azért fogadja szívesen, mert Jézus Krisztus által hozzátok elé. Jézus Krisztus által visszük elé. Nem azért, hogy megmutassuk azt, hogy mi vagyunk a szupergyerekek, mi vagyunk a tuticsávók, hanem Krisztus miatt. Kaptunk valamit Istentől, kaptunk valami áldást, kaptunk valami ajándékot, kaptunk életet, és ebből adunk vissza. Mi is kiskövek vagyunk Isten templomában, sorba rakva. Minden kőnek megvan a maga helye ebben a templomban. Minden kőnek. Máté 16:18. Én pedig azt mondom, hogy te Péter vagy. Petros. Kő. Ez kis kövecske. Erre a sziklára fogom felépíteni az eklézsiámat, és a halál erői sem lesznek képesek azt legyőzni. Erre a sziklára fogom építeni. Sokáig azt gondoltam, hogy itt Péterről beszél. Hogy Péter az a szikla. De itt más szót használ. Petrosz, Petra. Kőszikla. Vagy hegyorom. Vagy szikladarab. Jézus magáról beszél. Nem egy emberről, hanem saját magáról. Ő a kőszikla. Ő az alapja a gyülekezetnek. Amikor Mózes vizet fakasztott a sziklából, Krisztusnak a képe, a szikla. És az élő víz jött a sziklából. Azért tudtak életben maradni, mert volt víz. Egy Korintus 10, 1-től 4-ig. Testvéreim, azt akarom, hogy tudjátok, mi történt őseinkkel, akiket Mózes vezetett. Ők mindannyian a felhő alatt voltak, és gyalog mentek keresztül a tengeren. Mind Mózes követői lettek, amikor a felhő betakarta őket, és átkeltek a tengeren. Mindannyian ugyanazt a természet fölötti eredetű ételt ették, és ugyanazt a természet fölötti eredetű vizet itták. Ugyanis abból a szellemi kősziklából ittak, amely követte őket. Az a kőszikla pedig Krisztus volt. Az a kőszikla Krisztus volt. Efézus 2:20-21. Isten szellemi értelemben beépített benneteket abba a templomba, amelynek alapját az apostolok és próféták alkotják. Ennek a szellemi templomnak a sarokköve maga Krisztus Jézus, aki által az egész harmonikus egységé, harmonikus egészé épül, és folyamatosan növekszik, hogy az Úrban szent templommá legyen. Krisztus a sarokkőben a templomban, és mi magunk is a részei vagyunk, egyen-egyenként. Részünk van ebben a templomban. És mi az alap, amire az életünket építjük? Krisztus. Krisztus az a kőszikla, amire a házunkat építjük, amire az életünket építjük. De sokszor szelektálunk. Szelektálunk abban, hogy mi igaz, meg mi nem igaz. Mit fogadjunk el Isten igéjéből, és mit nem. Kiszeregetjük azt, amit tetszik nekünk, és másik vers azt mondja, hagyjál már, 21. században. Nem már. Ez már elavult. Régen ez jó volt, most már nem. Ez tetszik, ez nem tetszik. Összegyűjtjük magunknak, ami szimpatikus, ami kényelmes, és fölépítünk magunknak egy olyan alapot, aminek nincs meg az integritása. Nincs meg az egysége. Nem stabil. Nem egész. Vagy szelektálunk az alapján, hogy szerintem mi az igaz. És mi nem igaz. Ismerek ilyet. Aki, hát ez nem igaz a Bibliába, ez igaz lehet. Honnan tudod? Honnan tudod, hogy az igaz, ez meg nem igaz? És mi a válasz? Érzem. Igen? Érzed. Én is szoktam érezni. Hát, ha éhes vagyok, szomjas, álmos, de az, hogy mi az igaz, azt nem érzem. Mi az igazság, azt nem érzem. Vagy igaz valami, vagy nem igaz valami. Nem tudom, én nem szeretnék olyan bíró elé állni, aki érzés alapján hoz ítéletet. Úgy érzem, hogy te bűnös vagy. Ő meg nem. Ilyen nincs. A bíró a tények alapján hoz ítéletet. A tények alapján dönt. És a bizonyítékok alapján. Isten beszéde az egyetlen alap. Isten beszéde az egyetlen igaz alap, amire a házamat föl tudom építeni. Isten mit mond? Isten igéje mit mond nekem? Arról, hogy ki ő, hogy ki vagyok én, mi volt és mi lesz. Isten igéje alapján tudok bölcs döntést hozni az életemről. Amikor Isten azt mondja, hogy nem. Akkor én nem mondhatom azt, hogy de. Mondhatni mondhatom. De annak az árát nekem kell majd megfizetni. Annak a batyuját nekem kell a vállamra venni és vinni magammal tovább. Nem mutogathatok Istenre, hogy miért nem szóltál? De, szólt. Csak én nem figyeltem oda. Vagy tiltakoztam. Ellenkeztem. Nem fogadtam el Istennek a bölcsességét, Istennek a szavát. De milyen Isten? Gonosz. Néha azok alapján, amit az Ószövetségben olvasunk, azt gondolhatnánk, hogy Isten egy haragtartó, gonosz valaki. Kiragadunk egy kicsi részt belőle, kiragadunk egy történetből egy darabkát. Isten gonosz. De nem nézzük az egész képet. De nem nézzük az egész képet. És van egy videónk, ami kis illusztráció. Istenről, hogy Isten milyen. Nyilván nem Isten lesz a videóban. Isten szeret. Isten maga szeretet. Isten tárt karokkal vár. Nem nézi, hogy te ki vagy. Nem nézi azt, hogy milyen vagy. Hogy izzadt vagy, büdös vagy. Nem nézi, hogy mennyi pénz van a bankszámládon. Csak vár. Tárt karokkal. Csak annyi dolgod van, hogy oda megy, oda menj hozzá. És Isten megölel. Magához ölel. Nem nézi, hogy megfelelsz egy mércének. Ez a szeretet, ez nem személyválogató. Nem vár el semmit tőled. Csak annyi a dolgot, hogy oda menj hozzá, hogy megölelhessen. Magához vonhasson. Úgy, ahogy vagy. És hagyd, hogy ez a szeretet, ez átjárjon téged. Én akarom, hogy ez a szeretet az életem része legyen. Hogy ez a szeretet, mint élő víz folyjon át rajta, és át tudjam adni másnak. Ez a szeretet, ez kiáradjon belőlem. Meg akarom élni minden nap. János 3.16-ban azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten a saját fiát adta, 1 János 4, 8-tól 11-ig. Aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten maga a szeretet. Isten pedig úgy mutatta meg nekünk, mennyire szeret bennünket, hogy elküldte a földre az egyetlen fiát, hogy rajta keresztül örök életet kapjunk. Ez az isteni szeretet. Nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem ahogy ő szeret bennünket. Ezt pedig azzal mutatta meg, hogy a saját fiát küldte a földre azért, hogy engesztelő áldozat legyen a bűneinkért. Kedveseim, ha Isten így szeretett bennünket, akkor nekünk is ezzel isteni szeretettel kell szeretnünk egymást. Róma 8, 38-39. Mert Isten szeretetétől semmi, de semmi nem tud minket elválasztani. Ebben egészen biztos vagyok. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem az uralkodó szellemek, sem ami most van, vagy ami ezután következik, sem azok, akiknek hatalmuk van, semmi, ami a magasságban vagy a mélységben van. Semmiféle teremtmény sem választhat el bennünket Isten irántunk való szeretetétől, amely Urunkban, Jézus Krisztusban mutatkozott meg. János 7, 37-38. Az ünnep utolsó legnagyobb napján Jézus felállt, és így kiáltott. Ha valaki szomjas, jöjjön hozzám, és igyon. Aki hisz bennem, annak szívéből majd élő víznek forrásai fakadnak, ahogyan az írás mondja. Élő víznek folyamai öblenek belőlünk. Élő víz. Isten igazsága. Isten szava. Isten bölcsessége. És ez az az alap, ez az a fundamentum, amire én fel akarom építeni az életemet, a döntéseimet. Mennyi atyánk, hálát adunk neked, hogy ismerhetünk téged. Hálát adunk neked, hogy tárt karokkal válsz bennünket. Hogy a dicsőségedbe fogadtál minket. Hogy szabadok lehetünk a halál árnyékától. Szabadok lehetünk a haláltól. És hogy örök életet adtál nekünk. Rendíthetetlen fundamentumot adtál nekünk. Köszönjük neked. Jézus nevében. Ámen.